valamiképpen minden művészet szerintem az Istenről szól, és minden művészetben ott van az Isten. Lehet, hogy akár egy olyan zene is, amire elsőre nem mondanák azt, de hogy én úgy abban hiszek, hogy minden, ami úgy megmozgat engem bármilyen dalban, az, és hogyha érzem azt, hogy ugye a lelkemmel valami kommunikál, akkor abban valamiképp ott van akár az Isten hangja is.
Persze buzdítom őket, hogy énekeljük közösen valami egyszerűbb, amik vannak. Erős Váron például eszembe jutott, ott körbe-körbe ugyanazt énekeljük, és annyira szeretik énekelni, hogy közösen énekeljünk, mert leírhatatlan, amikor az a nagy tömeg elkezdi énekelni együtt az éneket, hogy az teljesen más. Megfog az, hogy mindenki Jézushoz énekel.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Kereszt az egyetlen reményünk, vagyis a Krux zenekar a dalaival már több mint 17 éve dicsőíti az Urat. A felvidéki magyar keresztény zenekar saját szerzemények által hirdeti az evangéliumot és járja az országot, koncertjeikkel pedig közelebb hozza az igét az emberekhez. De vajon miben különbözik egy keresztény zenekar a világi zenétől? A beszélgetésből az is kiderül, hogy miért volt különleges és áldásos a Krux legújabb kiforgatása, melyet szó szerint csodaként élt meg a zenekar. Az együttes két tagjával, Sikola Gábor gitárossal és Gabriel Denisa énekessel beszélgettem. Tartsanak velünk!
Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm stúdiónkban a Krux zenekar két tagját, Gabriel Denisát. Szervusz, Denisa!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És Sikola Gábort, a Krux zenekar gitárosát, illetve a tandem vezetőjét.
Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönjük, hogy itt látunk.
No hát akkor van itt zenekaratok, aminek az a neve, hogy Krux, ugye ez a rövidítése kereszt, ez adja magával, hogy egy keresztény zenekarról van szó. Honnan jött ez a névválasztás, illetve mi a megalakulásodok története?
Mi 2007-ben alakultunk, ez 17 évvel ezelőtt volt, úgyhogy azóta már egy ilyen hosszú út van mögöttünk. És ezt a nevet azért is választottuk, mert hogy szerettük volna egyrészről azt, hogy kifejezze, ahogy te is mondtad ezt, hogy egy keresztény zenekarról van szó, hogy a dalszövegeinkben szeretnénk ezt a keresztény lelkiséget bemutatni és átadni. Másrészt viszont szerettünk volna valamiképpen egy ilyen nemzetközies nevet, tehát hogy ne is magyar legyen, ne is angol, és akkor így a latin mellett döntöttünk, hogy ez latinul jelenti a keresztet. És hogy számunkra ez valamiképp ki is fejezi úgy ebben az egy szóban is, hogy mi is az, amit mi szeretnénk így átadni a dalainkban. A zenekar megalakulása előtt mi már így ismertük egymást többen, akik az alapítók voltunk, és zenéltünk együtt különböző formációkban, templomi énekkarokban, és egy ponton aztán eldöntöttük azt, hogy szeretnénk ezt ilyen zenekarias formában is, ezeket a dalokat színpadokon is, a templomon kívül is előadni, és egy olyan minőségben átadni ezt akár azok is, akik nem vallásosak, neki számukra is befogadható, megérthető legyen. Úgyhogy így kezdte kinőni magát ez a zenekar.
Fokozatosan bővültetek, vagy megvolt már az alapcsapat, és akkor oda jelentkeztek még tehetséges zenészek, énekesek, vagy...
Igen, az egyik oldalon bővültünk, és volt az igen, hogy meg is csappant a csapat, szóval kevesebben is lettünk.
Aha.
Úgyhogy változott nagyon sokszor a
csapat.
Igen, így van, ezt akartam, hogy igazán hárman vagyunk, a Gábor, én meg, és a párom, a Pali, aki a magja vagyunk az egésznek, és az elejétől fogva ott vagyunk. És aztán igen, vagy jönnek, mennek, ez mindenkinek a döntés, hogy mennyit tud bevállalni, mert ugye nemünk is mondja, ez kereszt, ami bizony vinni kell, és nem kevés logisztikával, és nem kevés áldozattal jár.
Nektek azért van egyfajta küldetésetek is, mert ugye nem csak, hát időzőben csak zenekar vagytok, tehát nem csak dicsőítés zöllik, hanem azért valamilyen szinten hirdetítek is az igét. Ez mennyire köszön vissza így a legyes zenei számotoknál, vagy a koncerteknél, illetve a fellépéseteknél, hogyan tudjátok azt az igét úgymond átadni így a közönségeteknek, hallgatóságnak?
Hát ez egy elég nehéz feladat. Keresztény zenekarként és én, mint keresztény dolgokat előadó valaki egyén, nagyon nehéz úgy kiállni a színpadra, hogy ezt tudatosítani, hogy ez nem egy világi zene, szóval nem én rólam szól, nem én adom magam elő, hanem belülről kell jönnie, áttélni azokat a dalakat és átadni. És én, hát nem leszek beképzelt, nem szabad, de én úgy érzem, rájuk nézek az emberekre, velem ezek a szemükbe, és érzem, hogy értik, és ez feltölt engem is, és őket is, úgyhogy nagyon, ezt látni rajtuk, hogy átjött nekik a dal, elgondolkodtak rajta, megértették.
Említetted, hogy a világi zenét van különbség, nyilván van különbség egy világi zenénél, hogy milyen a koncert hangulat, illetve a keresztény zenénél az atmoszféra, illetve ez a közeg. Milyen is egy keresztény koncert?
Alapvetően igen, van abban különbség, hogy mondjuk más az atmoszférája, vagy úgymond egy kicsit, én így fogalmaznám meg, hogy kicsit meghittebb a hangulat egy-egy ilyen koncerten. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy itt jól érezzük magunkat, illetve hogy nem csak így elveszni szeretnénk a zenében, hanem szeretnénk ezt egy ilyen spirituális élménnyé is tenni, és hogy azok, akik ott vannak, részt vesznek, valamiképpen rá tudnak ezekre a spirituális témákra, gondolatokra hangolódni, amik a dalokban vannak. Ilyen szempontból más. Másrészt pedig azt tudom mondani, hogy valamiképpen minden művészet szerintem az Istenről szól, és minden művészetben ott van az Isten. Lehet, hogy akár egy olyan zene is, amire elsőre nem mondanák azt, de hogy én úgy abban hiszek, hogy minden, ami úgy megmozgat engem bármilyen dalban, az, és hogyha érzem azt, hogy ugye a lelkemmel valami kommunikál, akkor abban valamiképp ott van akár az Isten hangja is. Úgyhogy ilyen szempontból viszont nem gondolom azt, hogy más lenne egy ilyen koncert, vagy egy olyan koncert. De amit még ide szeretnék itt tenni, hogy mi a koncertjeinken vagy a dalainkban is nem okoskodni szeretnénk, és nem itt most nagy igazságokat szeretnénk csak úgy átadni és előadni, hanem azt szeretnénk elmondani, hogy mi hogy éljük meg a hétköznapokban a hitünket, és mit jelent ez számunkra. Úgyhogy pont ezért is tud hiteles lenni, hogy amikor mi kiállunk a színpadra, akkor mi nem az élet példájukkal igen hirdető emberek vagyunk, vagy nem csak azok vagyunk, hanem mi a saját emberségünket, a saját érzéseinket szeretnénk ott kitárni, elmondani a saját nehézségeinket, küzdelmeinket, fájdalmainkat, és hogy ezt tudjuk hitelesen csinálni. Tehát nem megjátszuk magunkat a színpadon, így ezt szerettem volna mondani, és hogy nincs is erre igény, mert hogy a dalaink úgy az emberi oldalát mutatják be annak, hogy mit is jelent az Isten hit. És hogy pont ezért is nagyon nagy élmény számomra, amikor olyan visszajelzések jönnek, hogy ezzel mások is együtt tudtak rezegni, rá tudnak hangolódni, és hogy valami olyasmiket tudunk mi megfogalmazni, ami nekik is segít megfogalmazni mondjuk a saját érzéseiket az Isten felé. És hogy látom azt, hogy ez is az evangelizációnak egy nagyon-nagyon fontos része, hogy ne csak a bibliai igazságokat adjuk át, ami szintén nagyon fontos, hanem adjuk át ennek így az emberi oldalát is, és hogy erről tegyünk tanúságot.
De Dánisza, énekesként hogy éled meg ezeket a koncerteket?
Nagyon mélyen. Nagyon igyekszek tényleg, hogy minden egyes koncert előtt felkészülök magamban, hogy tényleg nem rólad szól, oda mész és elénekeled azt, ami benned van, azt, amit mond neked az ének, és azt adod ki. És ez, és nagyon sokszor meg is hatódok magamon, de tényleg eszembe jutott most, hogy beszélt a Gábor, hogy Szalókon zenéltünk egyszer.
Eger Szalókon.
Nem voltam jó rajta. Van egy betegségem, amit hordozok magammal, és akkor nagyon tom volt bennem ez a betegség, és alig álltam a színpadon, és lejöttem a színpadról, és odajött egy atya, Kerenyi Lajos atya jött oda, hogy figyelj, te boldog vagy, hogy ilyen fájdalmad van, és én ezt nem értettem akkor. Minden egyes alkalom, amikor felmegyek a színpadra, akkor ez eszembe jut, hogy de jó, hogy van egy fájdalom, egy alapfájdalom benned, mert ezen keresztül teljesen másképp tudom előadni azt az éneket, átadni azt a fájdalmat. Mert hogy megélem, és tudom, miről énekelem.
És akkor gondolom, ez a közönségnél is, hogy ez átjön, vagy átérzi. Hát én is, tehát többször voltam már, fogalmazom, hogy keresztény a rendezvényeken, ahol keresztény zenekar lépett fel, és ez tényleg annak megvan a maga varázsa, megvan a maga áldásos munkája, az ember egy kicsit így oda teszi magát teljesen lelkét, tehát egyfajta imádkozás is van, de azért gondolom, hát ezt erről ti tudtok jobban mesélni. Hol szoktatok például fellépni, milyen egyház rendezvényeken? Ugye olvastam, hogy több helyen is ugye több nagyobb ilyen keresztény rendezvényeken fellépetek, például Debrecenben, Magyarországon, ez az a Nap című rendezvény sorozaton. Meséljetek ezekről, milyenek ezek az alkalmak?
Nagyon különböző helyeken játszunk, és hogy pont ezért is ilyen izgalmas így a zenekarunk élete, mert hogy most is akár egy olyan hétvégén vagyunk túl, most ez nagyon aktuális. Volt egy ilyen nagyon meghitt templomi dicsőítésünk szombat este, ahol még a Szent Misa után még ott maradtak az emberek, és akkor még egy fél órát úgy együtt dicsőítettünk, ahol tényleg azt éltük meg, hogy így az Isten jelenlétében, ott a csöndben, ott egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű formában, de mégis nagyon, nagyon mélységesen így át tudtuk ezt élni. Számomra is ez nagyon-nagyon erős élmény volt, egy ilyen kicsit csöndes, ilyen meghitt közös imádkozás az emberekkel. És vasárnap pedig egy ilyen családi nap keretében Csicseren egy nagy színpadon, színpadtechnikával zenéltünk a nagyzenekarral, dobokkal, basszusgitárral, elektromos gitárokkal, tehát hogy ott egy nagyon sokkal nagyobb hangerővel, egy nagyon más formában szólt a zene, és hogy valahol a lényeg az mind a kettőben ugyanaz, és ugyanígy más a hangulat mondjuk akár egy ilyen kulturális rendezvényen, vagy mondjuk egy gulyás fesztiválon, tehát ilyen helyeken is játszottunk, ami nem kimondottan egy vallásos rendezvény, viszont oda is el tudjuk vinni ezeket a dalokat, és ott is hiszünk abban, hogy az mellett, hogy lehet, hogy az emberek hallanak néhány fülbemászó dallamot, ami megtetszik nekik, hogy lehet, hogy egy-két gondolat is átjön, vagy egy-két szó megfogja őket, és hogy lehet, hogy ez is ad nekik valamit. És hogy aztán van úgymond a skálának az a másik véglete, amikor pedig stadionokban is játszottunk, meg 2015-ben volt az első ilyen nagy élményünk a Papp László sportarénában.
Hú, az azért hatalmas stadion, meg hatalmas tér.
Igen, és 2022-ben voltunk a Puskás arénában. Ott volt az eddigi legnagyobb szabású Ez az a Nap dicsőítés, és ott sok tízezer emberrel együtt énekelhettünk, és 2023-ban pedig Debrecenben a Nagy Erdei Stadionban volt szintén egy ilyen nagy stadionos dicsőítés, hogy itt is egy teljesen más formában, ugye teljesen más volumenű rendezvényekről van szó, sokkal több emberre, és hogy ennek számunkra is van ebben sokkal nagyobb izgalom. Úgy el tudunk veszni abban is, hogy igen, itt most nagyon-nagyon jó teljesítményt kell hozni, és mindenünket oda kell tenni. Viszont nem szabad elfeledkeznünk, hogy a lényeg itt is pontosan ugyanaz, mint a templomban, amikor egy szűk körben egy csendes dicsőítés van, hogy ahogy Denis nagyon szépen elmondta, hogy ez nem rólunk szól, és nem saját magunkat kell átadni, úgymond át kell adni a zenének, vagy át kell adni az Istennek, de hogy rajtunk keresztül, vagy a zenén keresztül az Isten szól majd az emberekhez, és mi ennek csak az eszközei vagyunk.
Ha röviden meg tudnátok fogalmazni, hogy mi ezeknek a koncerteknek a sajátossága, akkor mit emelnétek ki, Dani?
Hát első az, hogy persze, hogy Jézusról szól. Igen, hogy ez a legfontosabb dolog bennem. De hát zeneileg igyekszünk, hogy ne legyen különböző a világi zenétől. De talán ez a töltete, hogy teljesen más jön szerintem a színpadról, hogyha egy keresztény előadó van fönn, mint amikor énekelünk a nem tudom a világnak a nagy problémáit.
Igen, mert ugye több zenekarnál ugye hát a számok között szoktak gondolom azért másfajta vonalat is bevinni, hogy nem tudom, most akkor ez a sor énekeljen. Arra gondolok esetleg, hogy egy koncertetnél, hogy nem tudom, hogy így egy összeállás, körbeállni, egy közös imádkozás, vagy vonjátok be a közönséget a dicsőítésbe.
Persze. Hát amikor vannak ilyen dicsőítő alkalmak, akkor persze van vetítő, és buzdítjuk őket, hogy énekeljék velünk a dalokat. Hogyha ilyen nagy zenekaros fellépések vannak, akkor koncertek, akkor meg persze buzdítom őket, hogy énekeljük közösen valami egyszerűbb, amik vannak. Erősváron például eszembe jutott, ott körbe-körbe ugyanazt énekeljük, és annyira szeretik énekelni, hogy közösen énekeljük, mert nagy varázsa van itt a stadionokban is, hogy az leírhatatlan, amikor az a nagy tömeg elkezdi énekelni együtt az éneket, hogy ez teljesen más, mint amikor egyedül az megfog az, hogy mindenki Jézushoz énekel.
Gábor, mennyire leszel libabőrös, mikor pengetne órakat a gitár mellett?
Én is ezt a közös éneklést emelném ki egyrészt, hogy amikor hallom az emberek hangját úgy, sokszor a színpadon csak úgy a távolból, vagy hogy a színpadi zajban úgy beszűrődik az a külső ének, az azért mindig ilyen libabőr, meg mindig nagyon jó érzés. Illetve, hogy nekem úgy az segíti az én színpadi jelenlétemet, hogy úgy a dalok szövegére is figyelek közben, és hogy úgy keresem azt, hogy mit indít el bennem ott és akkor. És nagyon, tehát hogy vannak ilyen nagyon emlékezetes élményeim, akár koncertekről is, amikor ott helyben egy-egy dalszöveg részlet úgy rátapintott, benyomott bennem egy gombot, vagy megpengetett bennem egy valamit, ami úgy akkor nagyon aktuális volt, és hogy sokszor számomra is vannak ilyen egyéni kis istenélmények ott a színpadon. És pont ezért is, hogyha ezt egy nagyobb rendezvényteremben sok emberrel együtt úgy éljük át, énekeljük, akkor valamiképpen az érzés tölt el engem is, és hogy így hiszek ebben, hogy azokat is, akik ott vannak, hogy így akár ezekkel a fájdalmakkal, vagy ezekkel az érzésekkel így nem vagyunk egyedül. Hogy sokan tudunk reagálni ugyanarra az egy-egy szóra, egy-egy mondatra, és hogy átélni valamiképp ugyanazt. Hogy mindannyiunknak a hite valamiképpen nagyon-nagyon személyes, de hogy ezt mégis így együtt meg tudjuk élni. Úgyhogy ez a közösség élmény talán, ami...
Hát, ha nem indiszkrét a kérdés, akkor nyugodtan mondhatsz példát, és hogy nem tudom, mire emlékszel, milyen konkrét belső folyamatok indultak el benned.
Jó, mondok én egy példát. A Nem kell más című dal, az egy ilyen eléggé, nem tudom, komoly hangvételű, vagy hogy ilyen mély érzéseket fogalmaz meg ez a dal is, és hogy van benne egy olyan rész, ez a bridge része, amikor az a dal szöveg, hogy ott vagy a küzdelemben, ott vagy a fáradt szívben, ott vagy, ha elcsüggedem, ott vagy, ha fásult lelkem. Most is kicsit libabőrösek.
Nem is érzem.
Hát, hogy rám is.
És na és hogy azt, amit így rólam még tudni kell ehhez, hogy van két kis gyerekem, akiket tehát 2020-ban született a kislányom, ugye Covid időszak következett, és akkor nagyon nehéz időket éltünk át, volt néhány olyan nagyon-nagyon kemény hónap, amikor is én így esténként altattam őt, teljesen kimerültem, és pont ezt a fásultságot éreztem, ezt a kiégettséget a lelkemben akkor, hogy nagyon-nagyon nehéz volt átvészelni ezeket a hónapokat, és nem tudott elaludni este. De mindig ami segített, hogyha dalokat hallgattunk, és hogy mivel akkor készültek ezek a dalok, így sokszor ezekre aludtál meg, ezeket ő szerette, mert hogy én is sokszor körbe-körbe hallgattam, még így mondjuk a hangszerelés folyamatában sokszor meghallgattuk. Sok olyan este volt, amikor ez a Nem kell más című dal szólt, miközben ott aludt a kezemben már a kislányom, és én úgy azon gondolkoztam, hogy fú, túléltük ezt a mai napot, és túl kell élni majd a holnapi napot is. És hogy valahogy ott akkor is úgy éreztem, hogy így a dalszövegen keresztül így nagyon megerősített engem akkor, hogy a Szentlélek vagy az Isten, hogy igen, az Isten ott van velünk ezekben a nehéz pillanatokban. És amikor ez úgy a színpadon úgy elér, az az érzés, amikor szinte, hogy behúnyom a szemem és érzem ott a kezemben a kislányomat, és érzem a lelkemben azt a fájdalmat, vagy azt a nehézséget, hogy ez például egy ilyen kötődésem ehhez a dalhoz.
Hát köszönöm, hogy ezt megosztottad, Gábor, ez tényleg így elképzeltem, hogy ez nagyon jól lett, hogy a kislányos gyakorlatok ott volt, és a terhedet így leraktad, istenelét, tehát, hogy Denisza, neked is van ilyen hasonló élményed?
Nekem minden énekhez kötődik valami.
Igen, mert neked ugye nagyon, tehát nem azt mondom, hogy fontosabb feladatod van, de ugye te vagy a zenekar hangja, a természetes hangja.
És ez az, hogy minden egyes fellépés, minden egyes koncerten, minden egyes dicsőítésen mindig mást jön ki belőlem. Úgyhogy ezt idegenben nehéz megmondani, de mondom, nekem nagyon sok kötődik a betegséghez is, mert hogy fájdalommal jár. Most van egy jobb időszak, de volt nagyon rossz, volt olyan, hogy nem tudtam fölkelni se, és akkor se áll meg az élet, mert van két gyerekem nekem is, úgyhogy, és igen, hogy mindig ott van, ez az ének is igen arra szól, hogy ott van, küzdelemben, fáradt szívben, mindig ott van, elkísér.
Ez a kapaszkodó.
Kapaszkodó, így van.
Jó, hát beszéljünk egy kicsit akkor a konkrét a zenékről is, illetve az albumpontokról, amit ugye az sok-sok évek alatt ugye kiadtatok. Hát rengeteg album született, rengeteg zeneszám. Meséljetek akkor egy kicsit erre, hogy mik voltak a háttérmunkálatok, milyen nagy küzdelemmel járnak ezek, könnyedén, nehezen születnek meg ezek a számok, vagy kiírja a zeneszámotokat, vagy illetve mennyire tudatos az, hogy így az igét beleszőjtek úgymond, vagy az igeversek az egyes történeteket a zeneszámokba, hogyan születnek meg ezek a dalok?
A Dalaink zömének a szerzője Maros Péter, aki a frontemberünk és énekesünk volt a zenekar kezdeti időszakán. Ő azóta már nem énekel velünk a színpadon, viszont így a háttérmunkálatokban ő is részt vesz, tehát azóta is tagja a csapatnak, így kapcsolatban vagyunk vele, és ő így most így a kreatív részben, tehát így az alkotási folyamatokban vesz részt. Úgyhogy aki még mondjuk azokból az időkből, a 2010-es években megjelent albumainkat, hogy hallgatja, akkor az ő hangját is hallhatja. És ő az, aki a dalszövegeket többnyire írja, illetve a zenét ő és Igor Bár, aki különben szlovák anyanyelvű tagja a zenekarunknak, de hogy ő producerként, dobosként is jelen van, illetve gitározik is újonnan néhány dal van, vagy zongorázik.
Igen.
Úgyhogy ő is szerez zenét, és az utóbbi években most már nagyon jól működik úgymond az alkotói kémia közöttünk, hogyha meg is születik egy dal, akkor van olyan, hogy egy-egy dallam részletet még a stúdióban megszületik, vagy változtatunk egy kicsit a harmónián, az akkordokon. Ugyanígy van, hogy valamilyen szöveget még hozzáírunk, akár egy verszakot, és akkor vannak olyan szövegrészletek akár, vagy egy-egy olyan verszak, amit mi is így a csapattal együtt írtunk meg, nem csak Peti. De hogy nagyon sokszor így Petivel konzultálunk, és akkor abból születik egy-egy új ötlet. Úgyhogy igyekszünk ebben a szövegírásban is úgy mindannyian beletenni magunkat, hogyha kell, illetve a dallamokban is. És hogy a hangszerelés pedig alapvetően így már így a stúdiózás folyamatában történik meg. És igen, sok albumunk megjelent viszonylag, számunkra még mindig kevés, vagy hogy mi mindig többet és többet igyekszünk csinálni. Idén is megjelent egy teljesen új dalunk, és még fognak megjelenni új dalok, úgyhogy vannak már olyan dalok, amik már nagyon közel vannak ahhoz, hogy készen legyenek. Úgyhogy folyamatosan dolgozunk új dalokon is. Azt így tapasztaltuk az évek alatt, hogy érdemes nem csak albumként kiadni a dalokat, hanem érdemes akár ilyen LP-ként egy-egy dalt kiadni, vagy videoklipként is videoklipet készíteni, hogy így sokkal több emberhez eljut az az egy-egy dal. Úgyhogy idén most megjelent már egy olyan videoklipünk is, ami egy régen, nagyon régen megjelent dalnak a videoklipje, az Együtt a csendben. Illetve a Most meg című dalunkhoz is idén fog még megjelenni egy videoklip, ami szintén 2020-ban jelent meg maga a dal, de hogy most egy videoklipet is készítettünk hozzá. Úgyhogy még azon is dolgozunk, hogy még a korábban megjelent dalaink is megjelenjenek még videoklip formájában, mellette pedig még az új dalok is készülnek, úgyhogy az idei évünk is ilyen szempontból nagyon termékeny, és közben már az újabb és újabb daloknak így a demói már ott vannak a telefonjainkon, úgyhogy folyamatosan alkotunk ilyen.
Hogyan születnek meg a dallamok, hogy ezek saját számok, vagy vannak feldolgozások is?
Az első CD-lemezen voltak még feldolgozások.
De régebbi keresztény zenekarok,
Most Eukarisz, Gábel testvérek dalait dolgoztuk akkor fel, de a második CD-től már csak a saját dalok vannak rajta, úgyhogy...
Hát azért ezek nem...
Mennyi is volt? Egyszer számoltunk, de nem tudom, hogy
57 saját dalunk jelent meg a mai napig.
17 év azért az elég sok idő, és elég sok dal, mert ugye hát azért egy saját dalt elkészíteni az nagyon sokkal nehezebb, mint egy feldolgozást. Tehát azért gondolom azért ez mögött is van egy komoly háttérmunka. Tehát szöveges dalt ilyen időszak alatt sikerül megcsinálni úgy, hogy azt már a hallgató közönség is folyaszthatja, illetve dúdolhassa, hallgathatja.
Hát ez nagyon-nagyon változó. Van olyan dal, ami nagyon gyorsan összeállt és elkészült, és aztán van olyan dal, amit mondjuk évekig készítettünk.
Most például volt egy, amit...
Június végén jelent
meg. Első, amit felvettünk, az első verziója volt szerintem ilyen március környékén, és És július végén.
Július végén
volt egy vasárnap, amikor végül is finiselt. Egy nap megviszünk, hogy találkoztunk, és sikerült. De ez olyan tényleg, hogy eltelt pár hónap, és találkoztunk aztán egy nap, és sikerült befejezni.
Igen, rá kell ihezni. Igen, ki kell ihezni arra, és akkor gondolom, így
is spontán
megy a munka.
Tehát vasárnap elkészültek még a stúdió munkálatoknak az utolsó lépései, vokálok, stb. Egy mastering még az éjszak alatt elkészült, délelőtt összeraktuk hozzá a szöveges videót, és délután volt a premier. Tehát, hogy 24 óra alatt igazából egy félig kész dalból lett egy szöveges videós dal. És ugye ezt a dalt aztán jelölték is az idei Szikra díjra, ahol bekerült a top 3-ba ez a dal is, úgyhogy ezért is nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt így be tudtuk fejezni és ki tudtuk adni. A díjátadó az még csak szeptemberben lesz, úgyhogy még lehet nekünk szorítani és szurkolni.
Természetesen majd tudósítunk erről is. Illetve ugye hát nagy a csapat, tehát ahogy hallom, hogy mondod, hogy azért ugye mastering is van, stúdió, vannak esetleg valamilyen támogatóitok, illetve hol van stúdiótok, mennyire tudjátok ezt összehangolni, honnan jönnek külső segítségek?
A stúdiónk, amire így hivatkozni szoktunk, az egy pozsonyi stúdió, és említettem Igor Bárt, aki így producerként is részt vesz ebbe, néha dalszerzőként is. Ővé ez a stúdió, vagy ő ott dolgozik, úgyhogy ezért is oda járunk, és hogy tudjuk használni itt a stúdiót. Ez mellett pedig, hogyha azt nézem meg, hogy így a teljes stáb az hány tagú, ezt így össze se tudnám számolni, mert hogy van egy olyan stáb, akik úgymond a zenei részében még részt vesznek, aztán akár ilyen vendégzenészként még a lemezeken, mert hogy a lemezeken ugye hallhatók akár vonósok is, zongoristánk például most jelenleg aktuálisan nincs a csapatban, de zongorát is felveszünk, és akkor itt is a Nálad című dalban egy ilyen vendégzenészként látható.
Hát, aki éppen a stúdióban van, de nagyon jó zongorista.
Úgyhogy...
Kedves hallgatók, zongorista kerestetik.
Igen.
Igen. Úgyhogy igen, várjuk akár azoknak a zenészeknek is a jelentkezését még, akiknek ehhez így kedvük van. Tehát, hogy van egy ilyen zenei stáb, de mellette mondjuk a videoklip forgatáskor pedig egy ilyen forgatási stáb van, akik szintén akár néha koncertekre is velünk eljönnek, néha így a forgatásokra. De hogyha most azt nézem meg, hogy a videostáb, most Molnár Csabával dolgoztunk legutóbb, akivel egy nagyon nagy szabású projekt volt, ez az Erősváram című videoklipünk. Itt, hogyha összeszámolom, akkor 24-5 ember dolgozott aznap ott, azon a klippen. Úgyhogy itt is nagyon nagy ez a csoport, de ugyanígy vannak még, ha már csak a videósokat említem, akkor akár Fóti Dávid, akivel az Együtt a Csendben című klipünket készítettük, akár Lackó Sándor, aki szintén most a legutóbbiban is részt vett, de van olyan klipünk, amit ő rendezett. Úgyhogy sok mindenkivel itt is együtt dolgozunk.
Vannak szövetségesek, igen.
És hogy találjuk meg őket, vagy hogy kerülnek ők be a csapatba? Ez számunkra igazából egy ilyen isteni gondviselés vagy kegyelem, hogy azt éltük meg sokszor az évek alatt, hogy kellett valaki bizonyos posztra vagy bizonyos pozícióba segíteni, és aztán valahogy az égből pottyant és csatlakozott hozzánk. Itt kiemelném például a Kromer Jánost, aki nélkül a zenekar messze nem tartana ott, ahol tart, sőt nem tartana talán sehol, mert a kezdeti években a koncertjeinken nem tudtunk olyan hangtechnikust még csak megfizetni se, aki eljött volna és hangtechnikusként velünk lett volna. Ő pedig akkor azt így vállalta, hogy segítette a zenekart, eljárt velünk, és hogy velünk jár most már legalább egy 15 éve, és ő is nagyon-nagyon sokban hozzájárult az, hogy a zenekarnak az élő fellépései azok fejlődjenek, és hogy találtunk rá, véletlenek sorozatának is nevezhetnénk, de én inkább gondviselésnek nevezném, hogy találkoztunk vele, és valamiképpen ő is ugyanazt érezte ebből, amit mi is érzünk. Meg is kérdeztük tőle az évek során, hogy miért csinálja ő ezt velünk, mert hogy nem könnyű neki is ennyi mindent bevállalni, és ő egy kérdéssel válaszolt, hogy miért csináljátok. Hogy valamiképp ő is ugyanazt érzi, mint mi, és hogy én ugyanezt látom akár a forgatási stábban is, hogy mindenki valamiképpen személyesen tud kapcsolódni a zenekarnak a missziójához, és valamiképpen mindenki személyesen ezt így fontosnak tartja, és pont ez látszik aztán a végterméken is, hogy ez mindenkinek úgy a saját szívügye. Mindenki szeretné belerakni úgy saját magát, és hogy ez így meglátszik akár csak a forgatásoknak mondjuk így a atmoszférán vagy a hangulatán is. Érződik az, hogy itt nem nem pénzért, meg nem önös célokból vagy karrierért vannak ott az emberek, hanem hogy szeretnének valamit átadni, és valamiképpen egy művészi alkotást létrehozni. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezekért az emberekért.
Gondviselés és eleve elrendelés, ugye? Tehát ezt is szokták mondani. De beszéljünk akkor, ugye előbb említetted a legújabb videóklipeteket, mely a tavaly megjelent Erős Váram című dalhoz készült. Hát, ha jól tudom, akkor ennek a premierje, ez most júliusban készült el. Tekintettem ezt a klipet, nagyon látványos, illetve tényleg hangulatos, és meséljetek egy kicsit erről, hogy akkor hogyan is készült ez a klip, mit üzen, mi a sajátossága.
Nagyon nagy projekt volt ez az Erős Váram, és nagyon-nagyon nagy felkészület volt előtte, nem ment csak úgy, hogy oda mentünk és felvettük. Hónapokkal előtte végül is kezdtük megbeszélni azt, hogy kinek mi az elképzelés. A Molnár Csaba a rendező, ugye, és ővel többször beszéltünk is, hogy mi az elképzelés, mit szeretne, és neki volt egy ilyen álma, hogy csinálna egy snittes videoklipet.
Tehát az azt jelenti, hogy nem vágják meg, hanem csak ugye...
Így van, elképzelni se tudtuk, hogy hogyan fogja ezt megvalósítani. De szerintem Gábor már elmondja pontosan a részleteket is, de nekem az volt a legérdekes. Mi forgattunk a Fóti Dáviddal még valamikor, szinte március-február környékén, és ott is társrendező volt a Molnár Csaba, illetve egy segített a Dávidnak, és már akkor kérdezte, hogy figyelj, Dani, mit szólsz talánhoz? Tudsz te hátrafelé menni? Figyelj, valamennyire tudok, de nem tudom, mi az elképzelés. Hogy jó, akkor ezt így jegyezd meg, hogy hátrafelé fogsz menni. Nagyon sokan. Nagyon jó. És most eltudom a Gábornak azt mondani, és elmondja pontosan, konkrétan, hogy hogyan készítették el a terepet, mert azt ők készítették.
Igen, sokfajta ötletünk volt, és amikor Csaba vízióját hallottam, vagy Csaba kezdte elmondani, hogy ezt az egysnittes klip, ez így hogyan is nézne ki. Én nem tudtam akkor még elképzelni, de viszont azt is kell rólunk tudni, hogy egy olyan lelkületű csapat vagyunk a Kruxban, hogy ha valamit meg akarunk csinálni, akkor azt tűzön-vizen állva megcsinálni. Hogy mi ezzel a hozzáállással igyekeztünk segíteni Csabát, hogy bármit ő elképzel és kitalál, akkor azt hozzuk valahogy össze. És az, ami ennek a klipnek így a alapját adta, hogy volt egy olyan helyszín Perden, ahol át tudtuk alakítani ezt egy régi raktárépület, de hogy ki tudtuk festeni ott a falakat, be tudtuk úgy rendezni a terepet, tehát volt, hogy hozzá kellett építeni egy folyosó részletet, volt olyan rész, ahol az építkezési törmeléket el kellett takarítani, hogy a zenekar a kamera mögött tudjon mozogni, mert hogy nem csak az érdekes itt a klip kapcsán, hogy mi az, ami a felvételen történik a kamera előtt, az is nagyon izgalmas volt, ami történt a kamera mögött. Tehát, hogy több helyszínen is megjelenik a zenekar, de ugye a képen nem látszik, hogy kerül oda a zenekar. És akkor különféle ilyen kamera szögekkel oldottuk azt meg, hogy a zenekar az egyik helyről a másik helyre kerüljön, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy amikor a rendező szólt a forgatás közben, akkor a zenekar rohant, szaladt, fogta a hangszerét a kezébe, a dobos fölkapta a dobszéket, és szaladt át az egyik teremből a másikba, hogy mire a kamera odaér, már mindenki a helyén van és játszik, és közben pedig Dani végig a kamera előtt van.
Igen, szóval engemet vett a kamera végig. Nem szabadott arra figyelnem, hogy a fiúk mit csinálnak, hol rohangálnak előttem hátul a kamerák.
Ezt gondolom, nagyon sokszor gyakoroltátok.
Persze.
Tehát, hogy
nem elsőre. Igen, a forgatási nap az igazából egy ilyen sportteljesítmény volt mindannyiunk számára, hogy régen futottam
én is ennyit,
mint aznap. Mert hogy már reggel odaérkeztünk, nagyjából ebéd körül már készültek a felvételek, és ugye mivel egy felvétellel készül, ezért nem, hogy valamit elrontottunk, vagy valami technika, valami nem működött úgy, ahogy kellett volna, vagy valami nem úgy jött ki a lépés éppen, akkor újra kellett venni az egészet az elejétől. Úgyhogy ahhoz, hogy egy hibátlan felvétel készüljön, ahhoz mindenkinek egyszerre kellett hibátlanul csinálni. És hogy egy idő után már ez úgy működött is, persze voltak esések, csúszások, tehát hogy volt olyan, hogy ugye egy ilyen öreg raktárépület, meg ilyen építkezési törmelék is volt, úgyhogy poros volt a padló, ami persze csúszott, úgyhogy volt olyan is, hogy a dobos elvágódott, elpottyant az egyik ilyen átmozgás közben, de mire a kamera odaért, már ő is odaért, és igazából nem is lehetett látni azt, hogy ő előtte a földön feküdt.
Ez így volt, jó gondolom.
Csak a volt.
Úgyhogy sok mindent kellett úgy jól összehangolni. Viszont ami egy nagyon-nagyon erős élmény volt számunkra, és amire ott akkor nem számítottunk, hogy már az utolsó felvételeknél jártunk azért is, mert hogy jelezte a rendező is, az operatőr is, hogy ha lemegy a nap kint, és már nem lesz a természetes fény, akkor már nem tudunk újabb snitteket csinálni, mert hogy akkor már nem lesz olyan a kép, és akkor vége van a forgatásnak. Tehát tudtuk, hogy nagyjából 5 óráig fogunk forgatni. És eljutottunk oda, hogy már voltak használható felvételek, azt terveztük, hogy majd a végén az összeset megnézzük, és kiválasztjuk belőle, hogy melyik a legjobb, mert ugye összevágni nem vágjuk össze, hanem kiválasztjuk, hogy melyik sikerült a legjobban. De a legutolsó felvétel előtt, amikor már készült a csapat, hogy elindul a felvétel, akkor az történt, hogy a lemenő nap egy olyan szögben világított be az ablakon keresztül ide a terembe, ahol ugye be volt füstölve egy ilyen füstgéppel, hogy ilyen fénycsóvák megjelentek így a termen keresztül, ami egész nap ugye nem történt meg, volt természetes fény, de nem voltak ilyen fénycsóvák, és hogy mind álmultunk és bámultunk, hogy ez egy milyen jelenség, nem számítottunk erre, ez így tervezésre lehetett volna, de pont akkor állt össze a csapat, és nagyjából ez a jelenség, hogy így abban a szögben sütött be a nap, ez nagyjából 10 percig tartott, és pont abban a 10 percben fölvettük a legeslegutolsó felvételt, és hogy ez a fényhatás, ez egy olyan érzetet, hatást keltett a klipben, hogy amikor ezt így megnéztük, akkor így nem hittünk a szemünknek, hogy ilyen is van. Előtte hiába voltak nagyon jól sikerült felvételek, meg se közelítették ezt, amikor így a nap ebben a szögben besütött. Ezt így kitalálni és tervezni nem tudtuk volna. Egyértelmű volt, tehát meg se kellett nézni az összes többi felvételt, egyértelmű volt, hogy ez lesz a végleges verzió. És hogy ezt mi valamiképp úgy éltük meg, hogy előtte nagyon készültünk erről lelkiekben is, és imádkoztunk is azért, meg ezt így nagyon-nagyon szerettük volna, hogy így a Szentlélek áldja meg ezt a forgatást. Mert hogy tényleg nagyon sok ember, nagyon sok energia benne volt ebben. És hogy arra nem számítottunk, hogy ez ilyen formában látható is lesz a Szentlélek áldása, hogy megáldotta ezekkel a fény játékkal ezt a klipet.
Meg is történt akkor.
Úgyhogy számunkra ez egy nagyon nagy csoda volt, és hogy még napokig hihetetlen volt, hogy ez hogy is történt, nem is bírtuk felfogni. Úgyhogy ezért is mindenkit bátorítok, hogy utólag is visszanézve, hogy akár külön figyeljen oda erre, mert hogy számunkra is ez egy nagyon nagy ajándék volt, nagy kegyelem volt.
Hát, hogy még egyszer meghallgatom, akkor külön megfigyelem ezt a részt, hogy hol lesz, hát biztos, hogy fantasztikus lehetett ezt így átélni, illetve hogy ez így elkészült, és tényleg mindenki megcsodálhatja, mindenki megnézheti akkor ezt a klipet.
A premier után még föltöltöttünk ilyen kis Reels videókat, meg egy-két videót a Facebook oldalára a zenekarnak, ahol pedig így az általam most így leírt futásokat, meg ezt a háttér részét is megnézhetik. Annak a felvételnek, ami aztán a végleges felvétel volt, tehát hogy ilyen
másik kulisszákban végig,
igen, kulisszák mögé is be lehet tekinteni, hogy mi zajlott a háttérben, konkrétan azon a felvételen, ami aztán a végleges klip volt, tehát hogy volt ott több kamera is, ami ezeket rögzítette. Úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom, hogy nagyon szórakoztató ezt is megnézni, hogy mi is kellett ahhoz, hogy ez így
Említettétek, hogy ez egy helyszínen történt, de ugye én szeretem a klipot, de nincs, hogy te például sétálsz, és akkor egyik pillanatban még ott vagy az épületben, aztán kilépsz egy ilyen színpadra. Vagy egy teljesen más környezetben lépsz, mint egy teljesen más
oldalon. Ez egy hosszú épület volt, és a közepén voltak ilyen oszlopok. És volt egy rész, amikor igen, hátrafelé kellett mennem, és bementem egy helyiségbe, amit olyan vaksötétre csináltak meg, és felajtadott ott egy villany, és aztán mentem vissza. Szóval én végig a kamera engem követett, de ez egy hosszú épület volt. És aztán mentem igen az oszlop elé, és közben fiúk a háttérbe, hogy kitakartam a oszloppal, és engem a képet, a fiúk átfutottak a másik részére. Fönt van ilyen ezen a rész videón, úgyhogy ez érdekes megnézni.
Igen, azért is különbözök a helyszínek, mert hogy az épület különböző részét különbözőképpen festettük ki. Van egy ilyen kis grafitis rész, az egyik részen van, ahol egy ilyen angyalszárnyak megjelennek.
Igen.
Nagyon sok szimbólumot rejtettünk el benne, illetve nem is annyira rejtettünk el, hanem nagyon sok szimbólumot mutattunk meg. Amit még itt a dalhoz fontos elmondani, hogy a 91. Zsoltár szövege inspirálta a dal, tehát hogy nem egy az egyben a Zsoltár szöveg, de hogy ilyen kisebb átalakítások. De hogy aki meg is hallgatja a dalszöveget, hogy ilyen a Zsoltárnak
mondja,
a szókincse az így benne van. És ugye Zsoltárnak a szimbólumai is itt megjelennek, akár a vár, a nyilak, az angyal, szárnyak, a sötét, a fény, nagyon sok minden benne van. Úgyhogy ez is, én azt is gondolom, hogy ennek a klipnek is a megjelenése nagyon sok mindent elmond így a zenekarunk missziójáról vagy céljáról, hogy itt egy Zsoltár szöveget alakítottunk át, vagy használtunk fel, és tettük egy olyan formába, ami egy nagyon látványos videoklip, zeneileg is azt gondolom, hogy nagyon sok minden érzést át tud adni, és hogy ezt nagyon sokan látták azóta az interneten is, hogy nagyon örülünk annak, hogy ez ennyi emberhez eljutott. Ez persze Molnár Csaba érdeme is, uh-huh. Marosi Péter érdeme is, illetve az egész nagy stábnak az érdeme, de hogy a mai napig nem tudom pontosan mennyi nézettsége van, de hogy ilyen 40 ezer nézettség fölött jár ez a klip.
Nagyon és már annak, tovább is még.
És nagyon örülünk annak, hogy így ezeket az értékeket, a bibliai üzeneteket is egy ilyen formában így át tudtuk adni, hogy én ebben látom úgymond az értelmét a munkánknak.
Hát gyakorlatilag Gábor meg is választottad azt a kérdést, amit még fel se tettem, mert ugye az a kérdés, hogy miért pont erre a számra esett a klip választás, az erős fáradat, tehát ugye elmondtad, hogy ugye voltak olyan üzenetek Zsoltárból, amelyet ugye meg akartatok jeleníteni. Ugye lassan vége az adásidőnknek, de szeretném feltenni még azt a kérdést, hogy ugye azon belül, hogy zenén keresztül dicsőítitek az Istent, jártok az egyes rendezvényeket, felléptek, dicsőítésekre jártok, Isten tiszteleteken után ugye zennéltek vasárnaponként. Ezen belül még hol látjátok azt, hogy hogyan lehetne úgymond a kereszténységet újra visszahozni a világunkba, amely már kicsit ugye háttérbe szorult. Sikerül esetleg ezzel a fiatalos pop-rock stílussal, ami a zenekaratokat jellemzi, megfogni esetleg a fiatalokat, vagy több emberhez eljutatni a zenét és az igét.
Idehozok egy ilyen gondolatot. Most a hétvégén az egyik szervező társunkkal beszélgettünk. Nagyon sok téma előjött, és hogy ő fogalmazta így ezt meg, hogy nagyon sokszor az áldást a mennyiségen keresztül mérjük. Hogyha sokan voltak valahol, vagy sok emberhez jutott, nagy a nézettség, akkor az egy megáldott munka. De hogy nagyon fontos magunkat erre emlékeztetni, hogy nem a számokon múlik. Az, hogy az Istennek mi is a terve, ezt mi nem tudhatjuk és nem láthatjuk. Nem is a dolgunk tudni, hogy mi az Isten terve, és hogyha most a mai világban a háttérbe szorul a kereszténység, és kevesebben vannak a templomban, és akár nem egy olyan népszerű dolog mondjuk a keresztény zene, ez nem a mi dolgunk, és nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy az, amit alkotunk, amit létrehozunk, amit szervezünk, amit megvalósítunk, azt a legnagyobb tudásunk szerint a legnagyobb minőségben csináljuk, adjuk bele magunkat, és innentől pedig ez már az Isten kezében van. Úgyhogy én így ezzel a szemlélettel mondom azt, hogy mi nagyon is elhivatottan szeretnénk csinálni, folytatni tovább ezt a munkát. Az mellett, hogy zenekarként dalokat, videókat készítünk, és van egy ilyen alkotó tevékenységünk, az mellett van egy szervező tevékenységünk is, a Dicsőítő Felvidék közösség, vagy mondhatjuk is azt, hogy ez egy ilyen rendezvénysorozat.
Nem csak tévedek, gondolom ebben benne, hanem ezért több együttes, több csoport, több csapat.
Így van, pont ezért is ezt nem a Krug zenekar alatt csináljuk, igazából a magja a szervező csapatnak ugyanaz, a zenekarnak is, meg a Dicsőítő Felvidéknek is. Viszont pont ezért hoztunk létre ennek egy ilyen külön oldalt, hogy ezt mindenki tudja a sajátjának és érezhetje a sajátjának. És ennek a célja pedig az, hogy dicsőítő rendezvények legyenek magyar nyelven az egész felvidéken, tehát egészen Somorjától, Dunaszerdálytól, egészen Királyhelmecig, Nagykaposig, de ugyanígy Közép-Szlovákiában is, tehát hogy a felvidék szerte ott, ahol össze tudunk hívni különböző felekezeteket is akár, de felvidéki magyar közösségeket, akkor ott legyenek minél nagyobb szabású minőségi rendezvények, dicsőítések, és ebben nem csak a Krug zenekar vesz részt, hanem sok-sok más dicsőítő csapat. Most az elmúlt két és fél évben nagyjából ilyen 15 csapattal dolgoztunk együtt, akik felvidéki zenekarok, akik között vannak nagyon-nagyon gyümölcsöző, alkotó munkájú zenekarok is, vannak akár egyszerű templomi énekkarok, vagy gyerekkórusok, de hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a keresztény kultúra bármilyen formában is, de hogy teret kapjon itt a felvidéken, mert hogy hiszünk abban, hogy ez így szolgálja nem csak a keresztény közösségek épülését, de így a felvidéki magyar kultúra épülését is.
Te hogy látod ezt a Denica?
Igen, igen. Eszembe jutott, amit mondott ott a lelkész mondta, igen?
Igen.
Hogy mi csak vetünk. Uh-huh. És mindig a férje mondta, hogy de hogy ő aratni szeretne, nem? És már úgy fölfogta, hogy ő, mert Pali a férjem, ugye? És fölfogta, hogy mi csak vetünk, és aratni már nem fogunk. De arra is rájöttünk, hogy az, ahhoz, hogy nőjön, az már nem a mi dolgunk, az már Isten dolga. Tehát, hogyha elvetjük a magot is, hogy az, hogy esik, süt a nap, az minden az Isten műve. És ez is, hogy mi csak tényleg mindenhol vetünk, amit tudunk, megteszünk érte, hogy aztán az ember a saját akaratával úgy döntsön, hogy Isten vezeti az útján, vagy nem.
És akkor ez a mag azért az jó földbe is hullik, hogy azért, aki onnan levesz egy gyümölcsöt, az biztos, hogy áldásos is lesz tőle Isten áldásával. Záró kérdésként, milyen további albumokon, zeneszámokon dolgoztok? Tudni lehet egyfajta kulisszákat, hogy mi az új sláger a jövőben? Vagy
hát ezt mi magunk se tudjuk, persze.
Számunkra ezt muszáj volt megkérdezni.
Számunkra minden, de amikor dolgozunk rajta, az sláger.
Van most még a tarsolyunkban két olyan dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, már így még kiadatlanul is, de már most is nagyon fontos a számunkra, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ezek is megjelenjenek, és hogy meg fognak jelenni még idén. Illetve a Most Meg című videoklipünket már említettem is, ez is már elkészült, és még így készítjük elő a premierjét, de hogy ez is hamarosan megjelenik. Ez mellett, ahogy említettem, vannak ilyen demo dalok, amik így készülőben vannak, úgyhogy tervezzük azt, hogy mondjuk így a jövő év folyamán is ugyanígy új dalok majd megszületnek. És ami pedig még így aktuális most így a zenekar életében, hogy jelölték három kategóriában is a zenekarunkat a Szikra díjra, és szeptember 5-én lesz egy díjátadó adás a YouTube-on, tehát hogy ez egy nyilvánosan megtekinthető online.
Ez Magyarország lesz. Vagy?
Magyarországon.
Magyarországon adják át a Szikra díjat most már sok éven keresztül keresztény könnyű zenei előadóknak sokfajta kategóriában, tehát ahogy van a legjobb dal kategória, ugyanúgy van akár a legjobb dalszöveg, a legjobb videoklip, a legjobb élőben előadott produkció. És most három kategóriában is mi bekerültünk a top 3-ba a zsűri döntés alapján. Ezért is aztán készültek most idén ilyen stúdiós dalfelvételek, úgyhogy három dalunkat egy budapesti stúdióban fel is vettük, úgyhogy itt készült videó is. Ez fog megjelenni majd szeptember 5-én, úgyhogy aki erre kíváncsi, akkor bátorítjuk, hogy a Szikra projekt YouTube csatornáján követheti majd élőben is a diátadót.
Várjuk.
Mi is nagyon-nagyon várjuk, ez is nagyon izgalmas lesz. Illetve, hogy ha még ezt is szabad elmondani, esetleg a koncertdátumokat, hogy hol is lehet velünk találkozni.
Igen, hol lehet titeket élő megnézni legközelebb?
Legközelebb szeptember 7-én Deákin templomban zenélünk majd, illetve szeptember 28-án Marcellházán lesz egy dicsőítésünk, ez már Dicsőítő Felvidék rendezvények keretében. És ugyanígy a terveink szerint ősszel még októberben, október 19-én Alsóbodokra látogatunk el, és november 9-én pedig Ipolyságra. Úgyhogy mindenkit bátorítunk, hogy a zenekarunk oldalát is, illetve a Dicsőítő Felvidék oldalt is kövessék, mert ott hírt adunk ezekről. És ezek mellett pedig még most még egyeztetés alatt vannak még néhány dátum, még néhány fellépés, úgyhogy ezekről is majd még hírt adunk.
Csupa jó ismerős helyszínek, mindenhol már voltak, jövettem Marcellházán, de hát akkor oda is el fogok menni. Tényleg nagyon fontos a munkátok, hiszen a mai világban ugye a kereszténység, ahogy említettük is, nagyon, nagyon háttérbe szorult. És hát, hogyha arra figyelünk, hogy a rohanó világunkban fontos lassulni, akkor azt pontosan úgy is lehet tenni, hogy Istenre figyelünk, vagy éppen zenével lehet dicsérni őt, ahogyan azt teszitek ti is. És pont az ilyen zenei élményekből, dicsőítésekből tud az ember erőt meríteni, támaszkodni tud erre, úgyhogy Gábor és Denisa, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ellátogatotok ide, elmondtátok a gondolataitokat, folytassátok ezt a nemes küldetéseteket, és Isten áldjon titeket.
Köszönjük szépen is, a kedves hallgatókat is.
Igen, nagyon szépen köszönjük.
Önnek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is. Addig is pihenjenek és töltődjenek fel, élvezzék a nyár hátralévő részét, a viszonthallásra.